Útszélen. Egy műsor azokról, akiket magukra hagytak.
Jó napot kívánok, Józsa Márta vagyok. Gyerekkoromban sokszor utaztam fapadossal. Olyan vonattal, amelynek szerényebb osztályán voltak éppen kellemesebb volt utazni, mint a drágább verzión, tekintve, hogy ott az üléseket nem undorító műanyag borítással húzták be. Pőreléceken ültünk, olcsó pénzért, anyai gondoskodásként kaptunk valami pokrócot a popsink alá, hogy a pallók ne nyomjanak órákig látható csíkokat gyermekded ülepeink alá. Nem haladt túl gyorsan a megidézett jármű, lehetett bámészkodni, ha jött az alagút, akkor be kellett csukni az ablakokat, hogy ne áradjon be a fülkébe a gőzmozdony füstje. Egykor ilyen volt tehát fapadossal utazni. A diszkont légitársaságok fogalma, mint szinonima, nem került még be a szótárakba. Egyébként akkor tehát az iskolában is hasonló fapadokon ültünk. A különbség csupán annyi a mostani sulikhoz képest, hogy a kényelmetlenségek ellenére, sőt mellett, sőt azoktól függetlenül megtanultunk írni, olvasni, számolni. Tanárainktól, akik ezen ügyködtek, és akiknek nem kellett elmenniük tanítás helyett vagy után egy multicéghez pénztárosnak vagy anyagfeltöltőnek, hogy ne halljanak éhen. Igaz, az még a 20. század volt, nem ez a kényelmes 21. Jó, persze multicégek sem voltak errefele akkoriban, de az iskolában csak a padok voltak fából, az oktatás többnyire nem volt fapados ebben a régióban. Talán a gyerekorvosi rendelőkben is fából készültek az ülőalkalmatosságok, melyeken várnunk kellett a doktornénire, aki azonban előbb-utóbb megjelent, mert volt a legkisebb faluban is. Így volt értelme kibírnunk azokat a fapadokat. Most azonban arra csodálkozhatunk rá, hogy a kortárs bulvárhősök is felfedezték maguknak. A fapadot. Olyannyira, hogy egy szerinte valamennyiünket unortodox módon képviselő, magát kormányfőnek tituláló, valójában nemzetközi bulvárcereb is ilyesmivel haladt legutóbb a brüsszeli fertőbe. Ha így halad a kormányzati kommunikáció, előbb-utóbb egyenest az uniós gulágba, gurulós bőröndel. Egyébként nem először örökítetett meg a politika történetben, hogy valaki elrepült. Ezt alátámasztandó hat következzen itt egy Kosztolányi idézet az Édes Annából. A tárgya egy különös fapados, amelynek alkalmi, menekülő pilótája, ha más nem is, legalább repülőgépet tudott vezetni. Kumbéla repülőgépen menekül az országból. Délután, úgy 5 óra fele, a Hungária szállóban székelő szovjet ház körül fölrebbent egy repülőgép, átrepült a Dunán, a Várhegyen, s merész kanyarodással a vérmező felé tartott. A gépet maga a népbiztos vezette. Alacsonyan szelt, alig 20 méter magasságban, úgyhogy arcát is látni lehetett. Sápat volt, borotválatlan, mint rendesen. Vigyorgott az alantáló polgárokra, s vásott kajánsággal csúfondárosan még búcsút is intett egyeseknek. Zserbókat vitt, amelyekkel teletömte puffadozó zsebeit, aztán ékszereket, grófnék, bárónék, kegyes, jótékony hölgyek drágaköveit, templomi kelyheket, sok más egyéb kincseket. Karjairól vastag aranyláncok lógtak. Eddig a Kosztolányi idézet. Úgy tűnik, manapság a NER tájékán a kádári legendás puritánság az új luxi. A veretes templomi kelyhek és a vastag aranynyakláncok a kampány idejére a sameszok széfjeiben vészelik át a kampánycélú luxi talarítás megalázó pillanatait. Hogy gazdáik meddig lesznek kénytelenek fapadokon kuporogni, és hogy hol lesznek majd azok a fapadok, egyelőre nem tudni, de gyanítható, hogy az ebből adódó csíkozás ott marad a fenekükön. Hasonlótosként a 60 pusztai szavannán kóborgó migráns zebrák mintázatához. Ebben a 15 év alatt fapadossá gyalult országban. Tudtad-e, hogy az önkéntesség hatékony befektetés önmagadba? Olvasom az Önkéntes Központ Alapítvány honlapján. Meg azt is, hogy itt sem leszel magányos, és még azt is, hogy 2008 óta igyekszünk az európai szinten is egyre nagyobb társadalmi terhet és gazdasági problémát jelentő idősödő társadalom problémájára az önkéntességen keresztül egyfajta megoldást kínálni.
Útszélen.
Farkas Emesével beszélgetek, hogy mutathatlak be igazából?
Az Önkéntes Központ Alapítványnak az ügyvezetője vagyok, ez a legegyszerűbb.
Mi az Önkéntes Központ Alapítvány?
Az Önkéntes Központ Alapítvány az 2002-ben még azzal a céllal alakult, hogy akkor elterjessze Magyarországon magát az önkéntességet, népszerűsítse, felkészítse a többi civil szervezetet arra, hogy önkéntesekkel tudjon foglalkozni, önkéntesekkel vívja meg a csatáit, az ügyeit velük együtt tudja létrehozni, ezért mindenféle szakmai programokat vittünk, képzéseket tartottunk, rengeteg népszerűsítő programot szerveztünk, 2011-ben az önkéntesség európai évében nagy roadshow-t csináltuk, jártuk az országot, és próbáltuk rávenni az embereket, hogy legyenek önkéntesek, és álljanak oda ügyek mellé önkéntesként. Azóta egy kicsit változtunk mi is, hiszen az önkéntesség az annyira színes és sokrétű, és annyira széles skálán mozog, hogy azt már egyszerűen a kapacitással nem bírtuk, hogy ilyen mértékben próbáljunk az önkéntességről kommunikálni, népszerűsíteni, szakmai anyagokat mögé tenni, és 2016 tájékán felfedeztük, hogy van egy olyan szűk réteg, ami már nem is olyan szűk réteg egyébként, ami az önkéntességben, vagy az önkéntesség által nem jelenik meg, ez pedig a szenior, vagy az idősödő korosztály. És akkor egy kicsit elkezdtünk rájuk fókuszálni, úgyhogy ha most kell megmondani, hogy mi az önkéntes központ alapítvány, akkor azt szoktuk mondani, hogy egy olyan civil szervezet, akinek a fókuszában a szenior, az idősödő korosztály áll, az önkéntesség által.
Tulajdonképpen akár már 19. századi, de 20. századi regényekben is lehet arról olvasni, hogy mit tudom én, Amerikában nagy önkéntes mozgalmak indultak itt ott, amúgy Európában is. Nekem az, ez lehet egy kicsit ilyen filozófiai kérdés, de mint hogyha a protestáns etikához kötődő dolog lett volna, de a lényege az, hogy vannak olyan társadalmak, ahol teljesen evidens, hogyha valakinek van egy kis felszabaduló energiája, nem tudom én, bármilyen, vagy akár, hogy említetted a szeniorokat is, hogy nem akar magára maradni, akkor valami úton belelép olyasmibe, amiben hasznosnak érzi magát, és mint tudjuk, az ilyesmi az rendkívül kellemes érzés, így fizikailag. De hogy ebben a keleti régióban, mint hogyha kevésbé lett volna elterjedve. Például hogy látod, hogy ez egy rendszerváltás utáni megjelent dolog, hogy valaki önkénteskedik, vagy előtte is lett volna, ugye 2002-ben alakult az alapítvány, az nem tegnap volt, de ahhoz képest, hogy a rendszerváltás mikor volt, ahhoz képest viszonylag későn, nem?
Abszolút, ugye eleinte a nagy segélyszervezetek alakultak meg ugye Magyarországon, meg ilyen egészen nagy átfogó szervezetek, és igazából az, hogy az önkéntes központ alapítvány megalakult, ez ennek a rendszerváltás óta eltelt 11-12 évnek a szülötte, azok az akkor már működő civil szervezetek, mint a Nonprofit Információs Központ, ugye röviden a NIOK alapítvány, így van, vagy az Ökotárs, hogy csak egy nagyon komoly szervezetet mondjak, hogy még egy komoly szervezetet mondjak, mednük merült föl az, hogy kellene egy olyan szervezet egyedül, önállóan, inkább úgy mondom, nem egyedül, aki csak és kizárólag arra fókuszál, hogy elterjessze az emberek körében az, hogy miért fontos önkéntesnek lenni, és miért hasznos tevékenység, mind az egyén számára, mind pedig az ügyek számára, amiket képvisel önkéntesként. És igen, a mai napig megvan ez a kelet-európaiság az emberekben, amikor azt mondják, hogy ja, hát a kommunista szombat, meg a társadalmi munka az önkéntesség kapcsán. És hát sajnos, ugye 2011-ben az önkéntesség európai éve kapcsán jelent meg ugye az a törvény, ami az iskolai közösségi szolgálatot hozta be a tudatba, ami nagyon-nagyon klassz lenne, nagyon jó volna, de nem hozta el a várt reményeket, mert nem tudtak mögé olyan komoly és hasznos tevékenységeket tenni, inkább ezt mondanám a diákoknak, amivel a diák átérzi azt, hogy akkor ő neki fontos lesz majd a későbbiekben is az, hogy önkénteskedjen. Persze vannak, de a nagy számokhoz viszonyítva nagyon kevés olyan diák van, aki az iskolai közösségi szolgálat kapcsán kezdte azt érezni, hogy már neki akkor önkéntesként meg kell jelennie a társadalomban és segítenie. Sokkal inkább azok a diákok végezték jól, vagy végzik jól az iskolai közösségi szolgálatot is, akik valahogy az családból, vagy a egyéb helyekről ezt így hozzák magukkal. És aztán ők valóban megmaradnak, és önkénteskedni fognak. Nem velük van nehéz dolgunk, nem csak nekünk, hanem bármelyik olyan civil szervezetnek, vagy intézménynek, aki önkéntesekkel próbálja meg a tevékenységeit végezni, hanem azokkal, akik igazából nem is érzik úgy, hogy önkéntesként meg kell jelenni bárhol.
Egy picit a diákokra még visszatérve. Ugye én szerintem itt az is van, hogy nem tudják nekik elég jól elmagyarázni azt, hogy tulajdonképpen miért jó ez nekik, és maga a kereslet, vagy kínálat, vagy nem tudom, tehát mind a két oldalon problémák vannak, tehát nem tudnak úgy megjelenni az iskolában szervezetek, hogy azt mondják, hogy srácok, ez egy nagyon jó buli.
Ez így van, ez abszolút így van, tehát ugye ennek ez a legnagyobb hátrány, hogy nem tudtunk egy olyan hátteret mögé megteremteni a civil szervezetek támogatásával, hogy a civil szervezetek, intézmények valóban hasznos tevékenységekre be tudják vonni a tanulókat. Ugye eredetileg amikor az iskolai közösségi szolgálat mint ilyen kialakuló félben volt, akkor volt egy olyan gondolatiság hozzá, hogy a gyerekeket, a diákokat 9-ben 5 óra elméleti oktatásban kell részesíteni, ami kis csoportos foglalkozásokat jelenti igazából, arról, hogy kicsit érzékenyítsük a különböző társadalmi ügyek iránt, ahol hallottak volna egyáltalán arról, hogy mi az, hogy civil szervezet, mivel foglalkozik egy állatmenhely, egy gyerekek jólétével foglalkozó civil szervezet, vagy egy betegekkel foglalkozó civil szervezet. Na most ez az iskolákban egyáltalán nincs meg, mert nincsen rá pedagógus, aki megtartsa ezt az 5 ilyen órát minden gyereknek, vagy akár külön foglalkozásként, akár osztályfőnöki óra keretében, és aztán meg a civil szervezeteknek meg nincsen arra kapacitása, látjuk, hogy akár mi is igazából próbálunk a víz felszínén fennmaradni, és egyáltalán megélni, és a saját ügyünk mentén létezni, és ezzel nagyon-nagyon sok civil szervezet van így ma Magyarországon, ezt pont a Klubrádiónak nem kell elmondanom,
nem,
meg itt,
nem
hogy,
kell
hogy mit jelent egyáltalán fennmaradni és képviselni az ügyünket. Szóval, hogy nincs kapacitás, vagy nem minden civil szervezetnek, vagy inkább azt mondom, hogy talán nincs annyi kapacitás a civil szervezetekben, amennyire igény lenne, hiszen amennyi gyerek van, aki az iskolai közösségi szolgálatot végezni. Így a legtöbb esetben marad az, hogy az iskolai rendezvényen székeket pakolnak, meg az ehhez hasonlók.
Vagy az igazolványért, vagy igazolásért, amit kapnak, igen, azért valamit tessék-lássék csinálnak, ugye ennek két, vagy nyilván rengeteg része van. Mondjuk a pedagógiai része az lenne, hogy egy tanárnak tudnia kellene egy osztályfőnöknek, hogy ez a gyerek, ez mondjuk inkább a kutyasétáltatás fele hajtható el, a másik a nem tudom én merre. Tudom, hát, és nekem is van egy csomó gyerekem, tehát hogy kinek mi jön be inkább, a másik meg a színházba menne akárminek természetesen, de hogy a civil szervezeteknek meg az volna a dolguk, hogy kvázi ilyen prezentációképpen megmutassák, hogy te Pistike, te nem tudom én kicsoda, neked ez melyik lenne jó. Igen ám, de hogy be tudtok-e jutni az iskolába, hogy be tudnak-e a civil szervezetek jutni az iskolába, ti nektek mi a látásmódotok, vagy tapasztalatotok pontosabban erről?
Nem egyszerű, és most már egyre kevésbé. Tehát még a 2010-es évek elején, amikor ugye bejött maga az iskolai közösségi szolgálat, akkor volt erre lehetőség, akkor mi magunk is szerveztünk olyan programokat iskolákkal közösen, amik ilyen kicsit ilyen piactér jellegűek voltak, és behoztunk az iskolákba ilyen civil szervezeteket, hogy bemutatkozhassanak a gyerekeknek, a diákoknak, de hát ahogy az idő haladt erőle, úgy jöttek a mindenféle ezeket korlátozó törvények, ugye, meg rendeletek, és egyre nehezebb bejutni az iskolákba, és az iskoláknak sincsen abszolút kapacitásuk arra, hogy ezzel foglalkozzanak. Tehát, hogy még ha van is olyan iskola, aki azt mondja, hogy fú, de klassz lenne, meg de jó lenne, olyan engedélyeztetési eljárás van ahhoz, hogy egy civil szervezetbe tudjon jutni, hogy ezt nem sokan vállalják be, ezt az engedélyeztetést.
És akkor nektek hogy van arra lehetőségetek, most nem csak az iskolákra gondolok, hanem egyáltalán, mert gondolom, hogy arról van szó, hogy összekötni az önkéntes embereket azokkal a szervezetekkel, amelyeknek szüksége van rátok, vagy rájuk, vagy egyáltalán, hogy hol találtok erre terepet. Feltételezem, hogy nem tömnek meg pénzzel, amúgy is a kormányzati kommunikációban, de a közbeszédben sincs benne az, hogy ez mennyire fontos dolog, és tudatváltoztató dolog, és tudatformáló alakító, nem tudom, én jár nekem magyaráznom, hogy ez miért fontos, szóval nektek hol maradt terepetek, az a kérdés.
Ugye nekünk most van egy elég széles szenior önkéntes csapatunk, hogy így mondjam, egy ilyen körülbelül 150 főből álló csapat, akinek egy része az nekünk segít, de a többségét pedig próbáljuk múzeumokba, botanikus kertbe, más civil szervezetekhez, gyerekotthonokba mentorálni, vagy például van egy ilyen nagyi programunk az egyik gyerekotthonban, ahol mennek és segítenek a gyerekekre kvázi vigyázni, tehát semmi többet, csak az, hogy felügyelik őket a játszótéren, mert ugye, hogy
nagyinak érezhetik magukat.
Igen, és akkor a gyerekeknek is jó, hogy van egy ilyen kapcsolódásuk, de ezek nekünk valóban elég sok munkát jelent megtalálni ezeket a civil szervezeteket, viszont az a 23 év, amit ebben a szférában eltöltöttünk, és amit úgy beletettünk, azért adott egy olyan ismertséget, hogy ezekben a civil szervezetek, illetve intézményi körökben ismertek vagyunk annyira, hogy akinek önkéntesre van szüksége, az azért megtalál minket. Nem mindenki, de azért most már a social media felületeken mi is észrevesszük, hogy mondjuk egy civil szervezet meghirdeti, hogy önkénteseket keres, és akkor mi magunk is próbálunk erre reflektálni, hogy segítünk neked. Egyrészt mi is hirdetjük, meg van-e saját szenior önkéntes kapacitásunk is, illetve van a Teszünk klubos önkéntes bázisunk is, akik szintén szeniorokból állnak, és akkor így próbálunk így kapcsolatokat építeni a civil szervezetekkel. Illetve ami által mi ugye el tudunk még jutni, vagy el is jutunk a szervezetekhez, intézményekhez, azok a vállalati önkéntes programjaink, amik ugye a vállalatok irányába próbáljuk népszerűsíteni magát az önkéntességet, és ezért ilyen csapatépítő jellegű önkéntes programokat szervezünk nekik, és ezek a csapatépítő önkéntes programok, ezek mindig valahol máshol vannak, egy családok átmeneti otthonában, egy gyerek otthonban, egy állatmenhelyen, ahol szükség van rá, és akkor ugye ott is már megvan a kapcsolódásunk. Tehát, hogy ezek ilyen, a mi tevékenységünk az önkéntesség terén azért egy ilyen több rétegű. Ugye ezeket a vállalati csapatépítőket egyébként azért szervezzük, mert ebből nekünk ilyen kvázi szervezési díj valamennyi van, amiből fönn tudjuk magunkat egyáltalán tartani.
Igen, az is ami... volt egy bújtatott kérdés, hogy egyáltalán miből
ami, lehet. Ami nem igaz, mert nem tudjuk fönntartani magunkat ezekkel a programokat, de némileg hozzájárul az alapítványnak a fenntarthatóságához, miközben érzékenyítjük a különböző cégeknél dolgozó embereket a különböző társadalmi ügyekhez. Tehát, hogy ez is egy ilyen kettő az egyben dolog, vagy hogy mondjam, tehát nekünk is jó, mert ugye így a saját ügyünket tudjuk képviselni, sőt három az egyben, ha így gondolok, mert nagyon jó annak az intézménynek vagy szervezetnek, ahol ezek a csapatépítők megtörténnek, és nem tudom, emeltárgyásokat készítünk, vagy felújítjuk a kertet, vagy lefestjük most legutóbb egy gyerek otthonnak a szobáinak a falát festettük le, miközben az emberek, akik a cégtől eljönnek, érzékenyednek ehhez a világhoz, és akkor így felmerül bennük ezek után. Nem mindenkiben, természetesen, de vannak, akikben felmerül, hogy amúgy ő hogy tudna segíteni önkéntesként, egyedül, nem a cég által szervezve. Szóval, hogy így próbálunk több lábon megállni, vagy többféleképpen is terjeszteni az önkéntességet.
Igen, azt tapasztalatból tudom, hogy aki egyszer rákap az ízére, az úgy benne is marad a történetben. Én például az egyik kedvenc ilyen, hát nem is tudom, riporton volt, amikor az utcáról lakásba egyesületnél voltam, ahol az volt, hogy egy vállalati csapat fogta magát, és akkor felújította aztán a Magdolna utcában egy lakást, ahol majd lakni tud egy korábbi hajléktalan család. Nyilván ennek megvannak a módszerei. Meg hát biztos nem mindenki alkalmas arra, hogy jó önkéntes váljék belőle, hanem vannak a környéketeken olyanok, akik akár pszichológusként, akár coachként, akár nem tudom miként ebben tudnak segíteni, hogy lehet, hogy mondjuk egy multi cégnél, hogyha azt mondják, hogy ez a 10 fős csapat elmegy, nem tudom én, Pilipócsra segíteni a autista gyerekek táborának lebonyolításában, most a hasonló jutottam, és mondtam valami, de szerintem reális, akkor ezeket azért fel kell készíteni. Tehát, hogy ne az legyen, hogy hát ezek zsírhülyék, hogy engem ide küldtek, hanem hogy legyen egy kis kedve, meg főként, hogy legyen sikerélménye.
Hát nincs, de ezeket a felkészítőket egyébként én szoktam csinálni, így a végzettségemet tekintve ez nekem belefér a tudásomba, de hogy azt is szoktam mondani, hogy akkor lesz valaki jó önkéntes, hogyha megfelelő az önértékelése, és tudja azt, hogy ő egyébként mi az, amit szeret csinálni, mi az érdeklődési köre, mi az, amihez ért, mi az, ami őt megfogja, aki úgy tudja magáról, hogy egyáltalán hol a helye a világban, és merre mozduljon el. Mert hogy az önkéntesség az egy alapvetően most már egy ilyen hedonista tevékenység a szónak abban az értelmében, hogy nem csak azért önkénteskedünk, hogy segítsünk másokon, hanem azért is önkénteskedünk, hogy tanuljunk, tapasztalatokat szerzünk, mi is feltöltődjünk. Meglegyen a végén ez a jó érzés, hogy de jó, hogy segítettem, és ezáltal saját magamat is meg tudom dicsérni, hogy úgy mondjam, és ebben növelem a mentális egészségemet. Szóval nagyon fontos, hogyha valaki önkénteskedni szeretne, akkor tudja azt, hogy mi az, ami őt érdekli, és olyan területen önkénteskedje, mert akkor fog az önkéntesség jól működni, hogyha a tisztában van vele, hogy mi az, amit ő szeret. Tehát nagyon sokan vagyunk úgy, hogy a pályánk vagy a munkánk az egy ilyen kényszer dolog, mert hogy ezt tanultuk, ebben dolgozunk, és nincs más választásunk, de az önkéntesség az ne legyen ilyen. Tehát ott van választásunk, és akkor fogunk tudni jól segíteni, ha tényleg ott és annak segítünk, ami számunkra is abszolút felemelő és értéket adó.
Hát igen, azt mondjuk értjük, hogy egy madárfóbiás ne menjen madármentőnek tulajdonképpen önkéntesként, de gondolom, hogy egy csomó emberben azért van egy ilyen dilema, hogy mire is volnék jó, mit tudnék ezzel kezdeni? Ebbe tudok segíteni?
Ha a céges csapatépítésben gondolkozunk, azok a cégek, akik tudatosan csinálják ezt a dolgot, és szánnak rá időt, azoknál van erre lehetőség, hogy egy kicsit egy ilyen érdeklődési kör felkeltő, vagy az érdeklődést így motiváló ilyen kis tréninget tartsunk, és akkor azokból kijön, nagyon apró kis feladatokból ki lehet találni, hogy kinek milyen az érdeklődési kör. Ez egy kicsit olyan, mint amikor tényleg a valós, úgymond nem a karitatív csapatépítőkön, hanem ahol egy trénerek tartanak csapatépítést, egy ugyanilyen egy-két órás kis trénerre vezetéssel megtartott egy ilyen, megnézzük, hogy kinek mi az érdeklődése, és akkor az alapján tudnak tovább menni abban az irányban, hogy merre fele önkénteskedjenek. Ilyen képzéseket szoktunk igazából tartani, tehát vannak cégek, akik tényleg komolyan gondolják, hogy az ő munkatársaik azok legyenek önkéntesek, és akkor ők erre beszállnak annak időt meg energiát, hogy egy ilyen képzés sorozaton részt vegyenek a munkatársak. Régen tartottunk önkéntes képzést egyébként bárkinek, tehát meghirdettük, hogy lehet jönni, aki önkénteskedni szeretne, ez egy kétnapos tréning igazából, és pont ilyeneket lehet megtudni saját magunkról, hogy mi az, amit mi szeretnénk, meg kicsit beavatjuk őket, hogy mit is jelent a civil élet, a civil világ, és milyen feladatok vannak. Ma már sajnos nem tudunk ilyet tartani, mert elfogytak azok a pályázati lehetőségek, amikből ezeket a tréningeket meg lehetne tartani úgy, hogy magának a leendő önkéntesnek ne kelljen ezért fizetnie nagyobb összegű díjat. Azt pedig azért látjuk, hogy a Magyarországon az emberek azért örülnek, hogy megélnek, és nem arra fognak költeni, hogy akkor elmenjenek egy kétnapos képzésre, hogy önkéntesek lehessenek aztán. Szóval, hogy vannak azért itt nehézségek ezen a téren is.
Meg akár a ellentmondások is. Most mondjak egyet, hogyha most Multi Joe úgy dönt, hogy a B divízió elmegy 10 napra, vagy egyre önkénteskedni akárhova, akkor ebben az nem sérül egy kicsit az önkéntesség elve? Tehát te nem mondhatod azt programozóként, hogy nekem egyáltalán nincs kedvem kifesteni a Mari néni lakását.
Azoknál a cégeknél, ahol komolyan veszik ezt a dolgot, ez úgy működik, hogy valóban önkéntesen jelentkeznek rá a munkavállalók, és nem kötelező. Azért szoktam ezt a karitatív csapatépítés szót használni igazából, és nem azt, hogy a vállalattal önkénteskedünk, mert hogy azért ma még Magyarországon a legtöbb cégnél ez úgy van, hogy akkor van egy szervezeti egységünk, menjünk el csapatépíteni, de akkor ne ezt a hagyományos csapatépítést, ahol hívunk egy trénert, vagy elmegyünk bulizni, ugye eznek a skálája elég széles, hogy ki mit nevez csapatépítésnek.
Buli is nagyon fontos csapatépítő
szempont amúgy szerintem. Igen, abszolút, de hogy azt lehet mondjuk a karitatív tevékenységek után is, szokott is lenni a tudomásom szerint. Szóval, hogy vannak ilyenek, ott abszolút az önkéntesség része sérül, és akkor ott szoktam is kérni, hogy ne mondjuk azt, hogy ez egy önkéntesség, ez egy karitatív csapatépítés, ami igazából pont úgy történik, mint egy önkéntes program, ugyanaz a folyamata, csak itt az emberek nem önkéntesen jelentkeztek. És ha visszaugrok az iskolai közösségi szolgálatra, akkor nagyon sokáig a munkacím ennek a jogszabálynak, amit megalkottak ehhez, az az volt, hogy önkéntes iskolai szolgálat, és mi nagyon sokat lobbiztunk azért, hogy ezt mondjam, hogy ne legyen benne az önkéntes szó, hiszen ez kötelező a gyerekeknek. Tehát ne járassuk le ezt a szót ezzel, hogy azt mondjunk valamire, ami kötelező. Igen, tehát abszolút ellentmondásos, de úgy érezzük, hogy ez egy ilyen határmezgye. Tehát, hogy végül is, ha eljönnek ezek a munkatársak, és a 20 fős csapatból lesz 5, aki azt mondja, hú, hát mennyire jó volt ebben a gyerek otthonban.
Figyelj, én egybe is kiegyezem. Mert hogy tényleg, abszolút, hogy csak egy embert valahogy meg...
Igen, de, igen, ha már egy, igen, már az egy is nagyon jó, milyen magasabbra szoktuk tenni a léceket, mert most már ezt látjuk, és akkor azért, ha már van 5 ember, aki így azt mondja, hogy az tök jó volt, hogy itt voltam, és legközelebb is szeretnék jönni, akkor mi már boldogok vagyunk, és hogy lesz az az egy, akit te mondasz, aki azt mondja, hogy és én viszont innentől kezdve keresek magamnak egy olyan szervezetet, ahol rendszeresen önkéntes tevékenységet végezhetek, akkor az meg a legjobb, amit tehettünk.
Vannak slágerek? Tehát olyan területek, ahol hogy gondolkozom rajta, hogy a cica simogató, vagy az öreg néni simogató, vagy a nem tudom én, tehát hogy melyik, bocsánat, ez egy kicsit ilyen hülyén sikerült, de hogy érted, tehát hogy ahol emberekkel tudunk inkább bánni, vagy ahol más ügyekkel tudunk.
Nagyon messze a legmagasabb, mindig szoktam lerajzolni egy piramist egyébként, és a piramisnak a legalja, a legszélesebb sávja az a beteg gyerekek. Tehát oda érkezik a legtöbb segítség önkéntesként is. Tehát ott azért...
Tehát pénzben értem, de önkéntesként is.
Pénzben is, önkéntesként is, abszolút. Lehet látni, vannak olyan szervezetek, és akkor a gyerekeket azt ugye egybe kezelem, tehát gyermekvédelem, beteg gyerekek, gyerekjogok, tehát...
Tanoda,
így van, oktatás, tehát csak gyerek legyen, tehát az úgy abszolút látszik. A másik az állatok, tehát ez a cica simogatás, ez abszolút jó volt, igen, tehát az állatok, akár lehet látni, nem tudom, a fővárosi állatkertben, ahogy hosszú sor áll az önkénteseknél, hogy bekerülhessenek, és hát igen, tehát ennek ha ebben a piramisban gondolkozok, ennek a legkisebb csücske igazából a hajléktalan ellátás, és az alatta lévő pici csücsök az az idősek. Tehát mi például nagyon küzdünk azzal, hogy ugye a programjainknak egy része az arra irányul, hogy magukat a szenior korba lépő embereket biztassuk arra, hogy a hasznosság érzetüket, a mentális, fizikális jólétüket fenntartsák az önkéntesség által, és a hosszú évek alatt megszerzett tudásukat, tapasztalatukat valami jó ügy érdekében tegyék oda valamelyik civil szervezet mellé, és segítsenek, de közben közel 1 millió idős ember él magányosan, ennek majdnem a fele már olyan mentális, fizikális állapotban van, aki nem képes már egy ilyen tevékenységet végezni, és ezért nekünk a másik programunk az, hogy ezeket az idős embereket látogassák 18 plusz emberek önkéntesként, és ilyen önkéntes csoportokat hozunk létre, ilyen idős látogató csoportokat, amiben vannak önkéntesek, vannak idősek, és akkor a csoportban lévők így különböző programokat szerveznek, és próbálják azokat az idős embereket is kimozdítani a lakásukból, aki mondjuk már 5 éve soha nem tette ki a lábát a lakásból. Minden héten legalább egyszer meg kell, hogy az önkéntes látogassa, de itt azért elég komoly kapcsolódások születnek, hogyha jó a kémia az idős is az önkéntesek között, de hogy nem olyan egyszerű, mert ez nem egy annyira fancy dolog időseket látogatni, és ma Magyarországon egyébként ellentétben azokkal az országokkal, akikkel van kapcsolatunk ugyanezzen az idős látogató idősek barátai programunkon keresztül, azt látjuk, hogy az időseknek nincsen semmi tisztelet feléjük, nincsen semmi megbecsültsége.
Tehát, hogyha jól értem, akkor tulajdonképpen az idősek azok kétféle szempontból is célcsoport számotokra. Egyrészt az aktív időseket belevonni abba, hogy hasznosnak érezhessék magukat, és érezzék magukat jól, és ráadásul tényleg hasznos dolgokat csináljanak. A másik része pedig, hogy az elhanyagolt és a társadalomból kiszakadni látszó idősekkel valaki foglalkozzék. Melyik megy jobban a kettő közül? Tehát a bevonni az időseket, vagy...
A bevonni az időseket. A bevonni az időseket az sokkal könnyebb, mert a másik oldalon olyan idős emberekre célzunk, hogyha használhatom ezt a szót, akik annyira elszigetelten és elmagányosodva élnek, hogy már ne, bár ez nem jó nekik, és ugye ez rontja a mentális és fizikális állapotukat, de ha valaki nagyon hosszú ideje van megrekedve ugye egy ilyen állapotban, az már nehezen fogad be pláne egy idegent. Tehát, hogy ott egy kicsit nehezebb dolgunk van.
Gyanakszik.
Az alap. Tehát nekünk itt nagyon-nagyon szigorú protokollunk van abban, hogy kit veszünk fel önkéntesnek, egyetlen hogyan léphet kapcsolatba az időssel, hogyan állunk mögéjük, hogyan támogatjuk, szűrőn kell keresztül menni, szerződést kell kötni, említettem, vannak ezek a csoportjaink, ott egy csoportvezető, aki szintén önkéntes, csoportkoordinátor felügyeli ezeket az önkénteseket. Szóval, hogy nagyon szigorúan rendszer pont emiatt, hogy minden gyanakvást kiszűrünk, de természetes, hogy benne van, hiszen egy ilyen világot élünk sajnos, hogy muszáj gyanakodniuk, de hogy nehezebb dolog ezeket az idős embereket megtalálni, és segíteni nekik. Mert hogy nehezen fogadják el a segítséget. Ugye van ez is az emberekben benne, hogy hát nekem nem segített senki hosszú-hosszú éveken keresztül, megoldottam magamnak, majd most is meg fogom oldani. De közben meg annyira pozitív élményeink vannak. Itt az előbb nem véletlen mondtam ezt, hogy 5 éve nem mozdult ki a lakásból, mert hogy konkrétan van egy ilyen idős kliensünk, aki 5 évig ki sem mozdult a lakásból, és aztán egyszer csak a 20 éves önkéntesével elkezdett lejárni, sétálni. De egyébként van olyan idős, aki maga jelentkezik, hogy a mozgásában egy kicsit korlátozott, lenne egy olyan önkéntes, aki hetente egyszer-kétszer lemenne vele sétálni a parkba. Aztán van, hogy nagyon elfoglalt vállalatvezetők jelentkeznek, hogy hát ő megvesz az édesanyjának, édesapjának amúgy minden, de nincs ideje arra, hogy beszélgessen vele. Lenne egy olyan önkéntes, aki feljárna hozzá és beszélgetne vele. Tehát, hogy van, de azért ez az oldal egy kicsit nehezebb.
Részben válaszoltál arra, amit kérdezni akarok, de azért még egy másképp is megkérdezem, hogy kerülnek a látóteretekbe ezek az emberek. Azt mondtad, hogy kik azok, akik jelentkeznek, vagy akik evidens, hogy előkerülnek. De hogy keresitek-e őket, és hogyha így körbenézel az országban, akkor nyilván vannak ilyen nagyon fehér foltok, mert egész biztos vagyok benne, hogy van, ahol ez még csak ötlet szintjén sem merül fel.
Hát ez így van abszolút, ugye az a francia szervezet, akiktől úgymond átvettük ezt a módszertant, hogy kell ezt csinálni, az lefedi egész Franciaországot ezzel a programjával, de még a tengeren túli francia területeiket is, ott egy olyan önkéntes koordinátor vagy programvezetői munkakörbe, ami nálunk egy félállás, van 100 főállású alkalmazott, és ők tényleg lefedik az egész országot. Hát nekünk erre nincsen kapacitásunk, bár a céljunk az az, hogy az egész országot lefedjük, és minden kis faluban legyen legalább pár olyan önkéntes, aki ránéz azokra az idős emberekre, akikre más már nem nyitja ki az ajtót. Most elsősorban ugye Budapesten, hiszen itt van a székhelyünk, vagy itt vagyunk, kezdtünk el önkormányzatokkal felvenni kapcsolatot, a 9. kerületi önkormányzattal, a 12. első, 11. kerületivel, második kerülettel, a 21. kerülettel kezdtünk el most tárgyalni, és a szociális osztályokon keresztül próbáljuk meg, illetve a házi orvosok egyesületén keresztül próbáltuk, tehát ez most a legújabb, ugye ezt nem olyan régóta csináljuk, tehát ez, ahogy mondtam, hogy ugyanaz alapítvány az már 23 éves fiatal ifjú korban van, de önkénteskedni így van, de ez az időseket támogató programunk, ez azért még így elég az óvodáskora elején jár, és akkor így próbálunk kapcsolatot építeni, mondom most legutóbb a házi orvosi szolgálattal, és hát magukat a házi orvosokat is meg kell győznünk, hogy elhiggyék nekünk, hogy nyugodtan ajánlhatnak olyan idős embert, aki egyébként most nagyon leegyszerűsítve azért jár le sokat a házi orvosi rendelőbe, hogy legyen kivel beszélgetni, és akkor igazából ez az idős ember nem jelenne meg ott a rendelőbe, mert akkor az önkéntessel folytatná le ezt a beszélgetést, mert tudjuk, hogy azért nagyon sokan ezért mennek le, mert már a gyógyszere megvan, a betegségét kezelték, nem kéne minden héten ott ülnie, és akkor ez ki tudja váltani. Szóval próbáljuk ezeket azokat a szervezeteket, intézményrendszereket megtalálni, akiken keresztül eljuthatunk ezokhoz az idős emberekhez, akik magányosak. És akkor itt behoznék még egyet, ami lehet, hogy meglepő, vagy nagyon sokak számára meglepő szokott lenni, ez, hogy idős otthonokba is elmegyünk önkéntesekkel. Mégpedig azért, mert nagyon sok idős otthonban úgy élnek az idős emberek, hogy vannak, akiket látogatnak, mert van rokonuk, van családjuk, és ugye a látogatás az ugye nincs tiltva, sőt, ki is vihetik, hogyha olyan állapotban van egy-egy délutánra, programokra azt az idős embert, és vannak, akit senki sem látogat. És azokat, akiket nem látogatnak, azoknak sokkal gyorsabban romlik a mentális állapota. Így még az otthonon belül is hiába van egyébként egy társas környezetben, ott az ápolók, az ellátó személyzet, a mentálhigiénikusoknak nincs arra ideje, hogy egyszerűen csak napi szinten vagy heti szinten 2-3 órát csak úgy beszélgessen avval az idős emberrel. Egyébként a beszélgetések azok úgy szoktak zajlani, hogy megkérdezik, hogy hogy tetszik lenni, és beszélnek az idős emberek, és mondják, és egészen elképesztő történeteket tudnak mesélni.
Hiszen minden emberben van egy regény.
Így van, és tényleg ezt akartam mondani, hogy ha tudnánk regényt írni belőle, akkor nagyon érdekes kis kötetünk lehetne, hogy mi mindent kapunk mi egyébként az önkéntesek, meg a maga az alapítvány is ezektől az idős emberektől, mennyi tudást, tapasztalatot és elképesztő történetet.
Hát igen, meg a másik, ami az idős otthonokat illeti, hogy normálisan, mondjuk a nagy családok idejében több generáció élt együtt, tehát az abszolút nem normális, hogy csak a saját generációddal találkozol plusz-minusz 10 év, hanem hogy nyilván kell az, hogy másokkal is, más szemlélet, más akármi. Időnként lehet arról olvasni, hogy van olyan, hogy óvodák elmennek karácsonyozni az idős otthonhoz. Tehát, hogy ez egy eretnek gondolatnak számít egy átlag óvoda életében például, vagy pedig bevett dolog?
Egy átlag óvoda életében mindig az merül föl, hogy hogyan tudjuk ezt megoldani, mert hogy mi nekünk vannak ilyen eretnek gondolataink, és szoktunk évente 2-3 olyan programot csinálni a támogatott időseinknek, és a szeniorkorú önkénteseinknek, meg persze azoknak az önkénteseknek, akik ezeket az idős embereket látogatják, ami anyák napja például, vagy egy húsvéti piknik, a karácsony az mindig, ahol fő szempontunk az ez, hogy a generációk közti...
Keverjük őket.
Így van, hogy egy közös legyen. Óvodásokat viszünk egy ilyen programra, iskolásokat, együtt táncolnak. Ezek az idős emberek, akik egyébként bottal is nehezen mozognak, de az ovis gyerekek meg tudják őket mozgatni. Úgyhogy igyekszünk ilyenekbe is bevonni őket. Ugye azért nehéz... Ha nincs az óvoda közelében egy olyan intézmény, egy olyan idős otthon, ami mondjuk egy 10 perces sétával meglátogatható, akkor az már magának az óvodának egy ilyen bonyolult rendszer, logisztika, így van. Nekünk meg nincsen, bár nagy vágyunk lenne egy kis búz, de hát ugye örülünk, hogyha egyetlen fönntartjuk az alapítványt, mert akkor lehetne sokkal jobban ezt a fajta mozgást, logisztikát, ugye mobilizációt megoldani. Így viszont nagyon sok pénzbe kerül, amire megint ugye nincsen kapacitás, de hogy ahol lehet, ott igyekszünk és ajánlgatjuk ezeket, hogy legyenek ilyen kapcsolódások a generációk között, mert nagyon fontosnak tartjuk. Hiszen ha látják ezek a kis óvis, vagy általános iskola alsó tagozatos gyerekek, hogy fontosak az idősek.
Meg sokan nagymama hiányban szenvednek, vagy bármi egyéb.
Így van, akkor ők már ezt természetesebbnek fogják venni, mint mondjuk az én generációm. Ugye mi voltunk talán az első olyan generáció, vagy nálunk egy kicsit idősebbek is, akik ezekben az úgynevezett nukleáris családokban nőttünk fel, amikor már a mi szüleink, azok beköltöztek a panelba, a velünk, a gyerekeikkel, és akkor így éltünk, és a nagymama meg esetleg vidéken élt, és nem voltak ilyen kapcsolatok, csak nem tudom, ritkábban a generációk között. És hát ez megmaradt, tehát a hagyományos családok ellenében ugye abszolút megmaradt ez a nukleáris családforma, és ezért is nincs olyan társadalmi megbecsültsége az időskornak, pedig Magyarország egy előregedő társadalom, és egyre több idős ember lesz, hogy megyünk előre.
Hát nyilván meg számos kutatás van arra vonatkozóan, hogy azt a felhalmozott tudást, amelyet ebben az életkorban őriznek. Nyilván nem a legelesettebbekre gondolok, de akár a munkaerőpiacon is sokkal inkább lehetne használni, mint amennyire tulajdonképpen lemondunk erről az erőforrásról. Úgyhogy ennek itt van a kezeink előtt, és ez egy ilyen win-win helyzet lenne, hogy neki is jó, meg a társadalomnak is jó.
Abszolút, tehát ezt a szenior önkéntességet én az egyik, nem is tudom, szívügyemnek tekintem, vagy így az alapítvány is így a szívügyének tekintem. Pont emiatt, amit elmondtál, hogy iszonyatos tudás, tapasztalat itt van ezekben az embereknek.
Szeretet,
amit át tudnak adni nagyon fontos társadalmi ügyeknek. Ugye itt megint egy ilyen nagyon furcsa dolog jön be, hogy ki az, aki nyugdíjasként megteheti, hogy nem megy vissza dolgozni, hanem inkább helyette önkénteskedni megy. Tehát ugye, amíg ez Nyugat-Európában tök természetes.
Mesélj egy kicsit erről, ugye említetted a francia példát, de hogy mi volna az optimum, amit hogyha te ennek a szervezetnek a élén, vagy mit olyan lelkeként képviselni akarsz, akkor hol láttál olyat, hogy na, ezt szeretném?
Hát a francia példa az fantasztikus, tehát az egy ilyen abszolút cél lenne tényleg, hogy minden településen legyen egy önkéntes látogatócsoport, aki ott van, működik, és nem feltétlenül csak az időseknek segít, hanem ott egyáltalán a településnek az életében, a generációk közötti együttműködésekben segít, tehát ez az álom kategória. Én nagyon szeretném, hogyha még az én időmben, hogy úgy mondjam így az alapítvány, egyáltalán olyan szinten fent tudna maradni, hogy a megyeszékhelyekre, tehát a Budapest összes kerületében lennének ilyen csoportjaink, és a megyeszékhelyekre el tudnánk jutni. Akkor már én nagyon boldog lennék. Tehát látjuk, hogy a civil szervezetek most csennek túl jó helyzetben.
Na jó, ne ködösítsünk. A civil szervezetek a patás ördög magad általában.
Igen, így is lehet mondani. Abszolút. De hogy tehát, hogy a kapacitásaink azok egész egyszerűen egyelőre ezt a Budapest néhány kerületében érdem vagyunk még jelen, próbálunk egyeztetni Péccsel, Szegeddel, tehát nagyobb városokkal, ahol egyébként vannak olyan partner civil szervezeteink, akikkel együttműködésben ezt a programot tudnánk működtetni, de igazából mi úgy vagyunk öten az alapítványnál, hogy van két nyugdíjasunk értelemszerűen, aki önkéntesként napi szinten ugye tulajdonképpen mint munkaerő jelen van, tehát nem úgy jelenik meg önkéntesként, hogy csak időközönként, hanem ők rendszeresen napi munkát végeznek nekünk, és van két kolléganőm, akik részmunkaidőben dolgoznak, meg én, tehát hogy így azért ez egy eléggé kicsi alapítvány a miénk, de nagy céljaink vannak, és nagyon szeretnénk ezeket elérni, mert tényleg azt gondolom, hogy nagyon, nagyon sokat tudnak, és sőt nem gondolom, látom, hogy ezek a szenior önkéntesek például milyen rengeteget tudnak adni azoknak az ügyeknek a mentén, ahova mi kiközvetítjük őket. Még hogyha azok nem is mindig olyan nagyon erős, hátrányos helyzetű csoportokhoz tartoznak. Most például nyáron végig kint vannak a Váczrát-Tóthi botanikus kertben, és ott egy zöld kiállítás keretében tartanak ilyen kis tárlat vezetést ezek a szenior önkéntesek, és fantasztikus, mert maga a Váczrát-Tóthi botanikus kert egyébként nagyon gyönyörű.
Mondjuk jó szenior önkéntes is lehet, hogy abból lesz majd a későbbiekben, aki jó diák önkéntes, vagy bármi egyéb volt, tehát hogy akinek az életén végigvonul adott esetben, csak ehhez még nem túlságosan fiatal ez a sztori, lehet, hogy nem tartozik ide, csak egy zárójeles kérdés, hogy azért viszont az nagy divat, hogy fiatalok leérettségiznek, és akkor elmennek nem tudom, Kosztarikába a teknőcöket menteni, az unokaöcsém például egy lengyel faluban tanított angolt, hogy ez a része segít-e azon, hogy az önkéntesség, hát PR-ja, vagy nem tudom, milyen növekedjék?
Abszolút, én egyébként, amikor van egy-egy olyan iskola, aki egy kicsit hozzám jobban kapcsolódik, például a volt gimnáziumom, ahova jártam, és oda rendszeresen vissza szoktam menni önkéntesen a diákoknak tartani előadásokat az önkéntességről, és mindig azt szoktam nekik mondani, hogy van az Európai Szolidaritási Testületnek az a lehetőség, hogy önkéntesként 2 héttől akár egy évig ki lehet menni különböző európai országokba, meg kell találni azt a szervezetet, aki befogad, és ott lehet dolgozni, tessék menni. Tehát én ezt abszolút szoktam.
Ez nagy élmény egyébként, tényleg.
Így van.
Tehát, hogyha ugyan nem kapsz érte fizetést, de ott vagy 3 hónapig Kosztarikában, azért az hallod. Tehát,
bárhol, de hogy hanem Kosztarikában és nem Afrikában, amik ugye a leginkább népszerűek, de akár Lengyelországban, akár Törökországban, vagy az bármelyik uniós országban, ha valaki eltölt 2 hetet, vagy akár 3 hónapot, vagy akár 1 évet önkéntesként, az azt fogja jelenteni, hogy ő úgy fog ide visszajönni, hogy ő az önkéntesség élére fog állni.
És más lesz a világnézete is egy kicsit, más, és abszolút. Az élete is más lesz. Téged egyébként mi hajtott erre?
Hát ez nagyon, nagyon érdekes történet egyébként. Én 18 éve dolgozom az alapítványnál, és én amikor jelentkeztem az alapítványhoz egy olyan feladatra jelentkeztem, hogy egy ilyen önkéntes napot kellett megszervezni. Egy önkéntest kerestek, aki egy önkéntes napot megszervez az alapítványnak, és én otthon voltam akkor egyébként a gyerekeimmel, és én úgy döntöttem, hogy akkor én jelentkezni fogok, és aztán csak utólag tudatosodott bennem egyébként, hogy én előtte mindig az óvodában, az iskolában, mindenhol segítettem, és hogy ez valójában ezek a fajta segítségek, amiket én amúgy a munkám mellett mindig is csináltam, ez önkéntesség, tehát hogy bennem sem tudatosan jelent meg ez a dolog, ekkor először, amikor erre az önkéntes hirdetésre, igen, amikor erre a hirdetésre jelentkeztem, és aztán ott ragadtam. Mert hogy én mindig csináltam valami olyan dolgot, amivel segíthettem másoknak, mert hogy ez egy nagyon jó érzés, és épít engem is. Amit a legjobban szeretek egyébként, ha rólam van szó ebben a munkában, az, hogy nagyon sokrétű, és nagyon-nagyon sok emberrel lehet megismerkedni, nagyon sok szervezettel, vállalattal, és az embernek egy olyan világlátása lesz ezáltal, amit nem biztos, hogy egy bármilyen másik munkakörben meg lehetne tapasztalni. De az önkéntesség ez. Tehát az önkéntesség is pontosan ez. Az ember itt önkénteskedik, ott önkénteskedik, nagyon nagy tudást, tapasztalatot szerez, és óriási lesz a világlátása. Szóval fontos.
Én értem, hogy az önkénteség volt a jeled már az óvodában is, de hogy alapvetően milyen egyébfajta tudásokat szereztél meg hozzá, tehát hogy mi az, ami igazából segít, gondolom egy csomó helyen tovább kell képezned magad, meg így tovább.
Hát alapvetően ugye ezeken a képzéseken vettem részt, ami önkéntes menedzsmenttel, önkéntességgel kapcsolatos, amit ugye maga az alapítvány tartott, van... Aztán a saját elhatározásomból egy emberi erőforrás tanácsadó diplomám még, amit emiatt kezdtem el az önkéntesség miatt, hiszen az emberi erőforrásokkal foglalkozás az igazából teljes mértékig olyan, mint az önkéntesekkel való foglalkozás, csak még egy munkahelyen, aki az emberi erőforrásokkal foglalkozik, az ugye mögé tud tenni fizetést és egyéb ilyen motivációs eszközöket, addig az önkéntességnél meg kell tanulni, hogy ennélkül hogyan lehet motiválni az embereket, tehát hogy ez volt egy olyan nagyon fontos tanulás a számomra, ami nem közvetlen magához az önkéntességhez volt köthető, hanem egy sokkal szélesebb spektrum.
Van ebben a szakmában, minek mondjam, kudarc. Tehát, hogy valami nem sikerül, nem tudtuk bevonzani, ide az Istennek nem találtunk senkit.
Van. Mindenhol van, azt gondolom. De mi nagyon optimisták vagyunk, vagy én magam optimista vagyok, másképp nem lehetne ezt csinálni, és elkötelezett, és hiszem, hogy az, amit csinálunk, az nagyon fontos, és hiszem azt, hogy az önkéntesség révén igenis nem csak másoknak segítünk, hanem saját magunkat is építjük, és ez a kettő együtt egy olyan energiát tud adni, hogyha ha sok ember csinálja, akkor meg tudjuk változtatni a környezetünket jó irányba.
Hosszú ideje van hatalmi ellenszél ebben a témában, ezt már többször is érintettük valamilyen szinten. Az önkéntesek tulajdonképpen ellenállnak ennek a hatalmi dolognak. Senképpen nem azt akarom belemagyarázni, hogyha elmegy kutyát sétáltatni, akkor ő most voltaképpen ellenálló, de mégiscsak, tehát a civil társadalom kialakítása az valahogy egy ellensúlyt tud képezni, nem csak a mostani, mindenkori hatalommal szemben. Szóval hogy látod-e ebben ezt, vagy ezt én matekoztam túl?
Szerintem van egy olyan része az önkéntességnek, ami abszolút a civil mozgalom, teljes mértékig, de vannak olyan önkéntesek, vagy olyan önkéntes tevékenységek, akik mondjuk az egyházakhoz köthetők, sőt, van olyan önkéntes tevékenység és olyan önkéntességgel foglalkozó szervezetek, ami abszolút a kormányzathoz köthető. Tehát, hogy az önkéntesség az annyira sokszínű és sokrétű, hogy tényleg mindenhol meg lehet találni. Itt Az mindig a kérdés, hogy mit nevezünk mi önkéntességnek, és mi az, amit mögé teszünk, illetve ki milyen szervezethez megy el, és hogy csak így egy kicsit erre reflektáljunk, nekünk ebben a kis 150-160 fős önkéntes kis csapatunkban, aki ott van az alapítvány mellett, mindenféle pártállású ember van, abszolút. Egy dolgot kérünk mindig, hogy az különböző helyeken, meg az önkéntes tevékenység közben ne kerüljön elő.
Ne keverjük össze az önkénteseket. Ne keverjük, igen. A propagandával.
Szóval, hogy ez semmiképp se kerüljön elő, hanem az legyen a célunk, ami az ügyünk, azt csináljuk meg, és igazából ebből a szempontból érdekes az, hogyha valakinek a politikai nézetei nem a civilséghez köthetők, vagy nem ehhez az ellenzéki oldalhoz köthetők, akkor hogyan látja ő maga egyébként ugyanezt az önkéntes tevékenységet, és hogyan tudja magának megmagyarázni, hogy egyébként ez is elfér az én lelkemben, meg az is elfér az én lelkemben, de ez már egy nagyon mély és más társadalom.
Mély és más társadalom építő dolog. Egy utolsó rövid elkérdésem van, optimista vagy?
Én abszolút, én nagyon bízom benne, hogy jobb lesz. Másképp nem lehet ezt csinálni. Tehát az biztos, hogy mi civilek, akik akár ide eljövünk a rádióba is, és beszélünk a munkánkról, mi mind optimisták vagyunk, mert másképp nem lehet. De hát a Klubrádió is optimista, mert másképp nem lehet.
Útszélen.
Ovisok az idős otthonban, nyugdíjasok a tanodában, multicégek csapatépítői hajléktalanoknál, diákok az állatmenhelyeknél önkéntesként. A civil szervezetek nem állnak nagy becsben a NER világában, de sokan vannak, akik az ellenszél ellenére azért dolgoznak, hogy egy olyan világot építsünk, ahol a segítőkészség is fontos. Annak is, aki ad, és annak is, aki kap valami pénzben ki nem fejezhető értéket. Vendégen Farkas Emelsa, az Önkéntes Központ Alapítvány ügyvezetője volt, köszönöm értékes gondolatait. A műsort a Klubrádió archívumában és a podcast felületeinken hallgathatják vissza. Elkészítésében Rózsai Gábor technikus és Bacsa Botond szerkesztőtársam segítettek. Figyelmüket köszönöm, jövő héten is számítok rá. Józsa Mertet hallották.
Önök az Útszélen adását hallották a Klubrádióban.